Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átadta az idei Kossuth és Széchenyi díjakat március 15-e alkalmából Sulyog Tamás köztársasági elnök tegnap az Országházban. A Kossuth nagydíjat Koncz Gábor színész, rendező és érdemes művész kapta, a Széchenyi nagydíjban pedig Maróth Miklós, magyar Korvinlánccal kitüntetett Széchenyi díjas, magyar klasszika filológus, orientalista egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kapta. Idén is a Nemzeti Múzeumnál tart beszédet, ma Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti ünnepen, az állami ünnepség délelőtt 10:30-kor kezdődik. 5000 középiskolást és mintegy 400 pedagógust utaztat ebben a hónapban a Rákóczi Szövetség. A diákok valamely szomszédos országban élő magyar társaikkal együtt emlékeznek az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra. Akár az összes élelmiszerre kiterjesztetik az árréstoppot, ha első körben nem lesz elegendő az eredménye, jelezte a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, már megjelentek a gazdaságban annak a jelei, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez, de a boltokban ez még nem látszik. Hamarosan megkezdi működését a Trieste kikötő magyar tulajdonú része, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Rómában. Szijjártó Péter az olasz miniszterelnök helyettessel Matteo Salvinivel tartott tárgyalása után arról beszélt, 2 éven belül a magyar exportőr vállalatok egy hazai tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre. Befejezték a száj és körönfájással fertőzött marhák tetemeinek elföldelését Bábolnán, közölt a város a Facebook oldalán. Összesen 1700 állatot temettek el, mindegyik a kisbajcsi szarvasmarha telepről származott. A vírus az eddigi közlések szerint nem terjedt tovább. Jövőre elkezdődhet 7 vasúti nagyállomás felújítása, közölte a MÁV. A tájékoztató alapján a Budapest-keleti, nyugati, déli és kelenföld állomások, valamint Debrecen, Győr és Szeged pályaudvarainak felújítása és funkcióbővítése kezdődhet el. Arra kérte az orosz elnököt Donald Trump, hogy hagyja életben a bekerített ukrán katonák ezreit. Az amerikai elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: csütörtökön eredményes megbeszéléseket folytatott telefonon Vlagyimir Putyinnal, és nagyon jó esély van arra, hogy véget érjen a háború. Az orosz elnök előzőleg fogadta az amerikai elnök külön megbízottját, Steven Witkoffot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig úgy nyilatkozott, az orosz államfő nem akarja lezárni a háborút. Külön számítási módszer dolgoz ki az ukrán külügyminisztérium nemzeti csapata egy esetleges 30 napos tűzszünet ellenőrzésére. Az ukrán külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, a több mint 1300 kilométeres frontvonal teljes hosszában még továbbra is folynak a harcok. Jóváhagyták az Európai Unió nagykövetei az orosz magánszemélyek és szervezetek elleni szankciók újabb féléves meghosszabbítását. Az intézkedést végül Magyarország is támogatta, bár a lista némileg módosult. Ukrajna helyzete és a védelmi politika mellett az uniós versenyképesség is a brüsszeli csúcs találkozó központi témája lesz a jövő héten, közölt az Európai Tanács elnöke. António Costa meghívó levelében kiemelte, a versenyképesség növelése érdekében szó lesz az egyszerűsítésekről, az energiaügyi intézkedésekről, valamint a megtakarítási és beruházási unióról. Romániának atomfegyver nélkül is elegendő védelmet biztosít a NATO csapatok jelenléte, mondta az ideglenes államfő. Ili Bolajan az orosz fenyegetésre hivatkozva amerikai atomfegyverek esetleges romániai telepítésének szükségességét felvető újságírói kérdésre reagált. Előzőleg Lengyelország konkrétan atomfegyvereket kért az Egyesült Államoktól. Németországban megállapodott a zöldekkel a kancellár jelölt az állami hitelfelvétel jelentős növeléséről szóló tervről, amely a jövő héten a parlament elé kerülhet. A hírre erősödni kezdett az euró a dollárral szemben. Az amerikai szankciók feloldását követeli Teheránnal szemben Kína, Oroszország és Irán, emellett azt javasolják, hogy újítsák fel a nemzetközi tárgyalásokat az atomprogramról. Kész átadni Izraelnek egy túszt és 4 holttestet a Hamász. Az iszlamista terrorszervezet nem közölte, mit követel cserébe értük. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök manipulációnak minősítette a bejelentést. Több mint 2000 ember bocsájt el a Johns Hopkins Amerikai Egyetem. A leépítéseket az intézmény az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén keresztül az egyetemhez kerülő több mint 800 millió dollár megvonásával indokolta. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, változó intenzitással hoz újabb esőt a hullámzó frontrendszer, sokfelé lesz újra élénk, erős a szél, nem lesz tehát szép az idő a nemzeti ünnepen. A csúcsomérséklet 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Műsorunk vendége lesz ezúttal Kovács Ágoston és Kovács Bence, a Miskolc utcáin online platform létrehozói szerkesztői. Velük beszélgetünk erről a közösségről, programokról, kiadványokról, jó gyakorlatokról, régi idők polgármestereiről, Miskolc város lehetőségeiről. Tartsanak velünk, érdemes! Testvérpár ül itt mellettem a stúdióban. Bence, Guszti, szeretettel köszöntelek titeket.
Köszönjük a meghívást.
Köszöntjük a hallgatókat is.
Miskolc utcáin online platform, erről fogunk beszélgetni. Mikor jött létre és milyen céllal hoztátok létre?
Alapvetően ez 2020. szeptemberében indult el online felületen Miskolc utcáin néven egy Facebook oldal. Az az igazság, hogy egy kicsit talán a története az elindulás előtti időszakra tehető. Én fényképeztem a várost, Covid idő alatt volt egy ilyen egyedülálló alkalom szerintem erre, hogy kiürült a város, viszonylag akkor sokat sétáltam, és adta magát a helyzet, hogy az épületekről fekete-fehér képeket csináljak. Ezek a képek nem digitális módon készültek, hanem analóg fényképezőgéppel, még egy ilyen nagyon régi édesapám által Bécsbe vásárolt 80-as évek végén Yashica márkájú géppel, és igazániból úgy, mikor elkészültek ezek a fényképek, akkor nagyon sok gondolat jött egy-egy képről. Alapvetően épületeket fényképeztem, és azt gondoltam, hogy talán érdemes lenne megosztani bizonyos gondolatokat várossal kapcsolatban, az épületekkel kapcsolatban, illetve volt bennem egy olyan fajta szándék is, hogy kíváncsi voltam, hogy ezekre a gondolatokra a közvélemény mit fog reagálni, illetve hogy ezekkel az értékek mentén, amik ott megjelentek egy-egy írásba, milyen fogadtatás lesz, és esetleg vagyunk-e a hasonló gondolkodók itt Miskolcon, akiknek ez tetszik, és esetleg valami diskurzus elindulhat a várossal kapcsolatban.
És milyen volt a fogadtatás?
Én nagyon meglepődtem, hogy pozitív, óriási elérés számokat értek el már az első bejegyzések is. Számomra ez teljesen meglepő volt. Alapvetően előtte nem is volt Facebookkal kapcsolatban tapasztalatom, hogy mint lehet, de azt láttam, hogy rengetegen osztják meg, és nagyon sok komment érkezik hozzá, és nagyon-nagyon pozitív volt mindaz, amit már a kezdetektől olvastam.
Guszti, te az elején csatlakoztál?
Alapvetően ugye Bencével mi sokat beszélgettünk, független az oldal indulásától, Miskolcról, Miskolc múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Egy ilyen lokálpatrióta megközelítésből próbáltuk felfejteni a városnak az adottságait, az elmúlt 30 évnek a kudarcait és a jövő kitörési pontjait. És amikor ezekről beszélgettünk, illetve Bence elindította ezt az oldalt, akkor hát adta magát ugye a lehetőség, hogy akkor ne csak épületekről, utcarészekről osszuk meg a gondolatainkat, hanem a városról is, hogy mi fiatalok, akik itt tervezzük az életünket, hogyan látjuk Miskolcot, milyen kitörési pontok vannak, és az elmúlt 30 év miért nem sikerült úgy, ahogy más városoknak sikerült. Magyarán Miskolc miért nem lett a rendszerváltoztatás győztese, amit talán úgy szoktunk lefordítani, hogy miért nem lettünk bezzeg város, mint például Debrecen. És amikor ugye ezek a gondolatok megfogalmazódtak bennünk, meg úgy meg is érlelődtek, akkor csatlakoztam be az oldal szerkesztésébe, különböző bejegyzéseken keresztül próbáltam feltárni, illetve valamilyen módon kontextusba is helyezni az elmúlt 150 év történetét, és azon belül az elmúlt 30 év kudarcos időszakát.
Mik voltak a legfontosabb az épületeknél maradtatok, mint bemutatandó téma?
Ez egy kicsit vegyesen oszlik meg egyébként a mai napig az oldal tartalma is, illetve az írások tartalma is. A fő célunk talán az volt, hogy egyfajta közösség is társuljon ezekhez a gondolatokhoz, és a közösségben megérhető gondolatok, azok helyet kapjanak ezen a felületen. És így kialakultak több tematikus sorozatok is. Tehát most már van olyan társunk, Reimann Zoltán barátunk, aki Miskolcváros történetével, múltjával foglalkozik. Neki megjelenik egy-egy bejegyzése kétheti rendszerességgel. Van, aki a Diós Győrrel kapcsolatban a futballcsapatról elemzéseket ír a hétvégi fordulók kapcsán. Van, aki az avasi pincesorok világáról akár aktuális beszámolókat fogalmaz meg, akár annak a múltjával, illetve a lehetséges jövőjével kapcsolatban ír gondolatokat. Tehát bizonyos tematika mentén is elindultunk, illetve ahogy Guszti fogalmazott, megpróbáltuk az eddig összegyűjtött és érlelt gondolatainkat a város jövőire vonatkozóan is egyfajta egységes szerkezetbe foglalni, és tematikus jelleggel ezen a gondolatok mentén bejegyzéseket írni.
A problémákat és a hiányosságokat is próbáljátok feltárni, tehát a városban, akár a döntéshozóknak ötletként?
Abszolút megpróbáljuk ezeket feltárni, illetve valahol arra keressük a választ, hogy az elmúlt 30 évben mi nem sikerült, tehát a kudarcoknak vajon mi lehet az oka. Tehát valójában ugye azt látjuk, hogy az elmúlt 3 évtizedben nagyon hasonló problémákkal találkozunk, a fiatalok elvándorlása, kiürül a város, drasztikusan csökken a lakónépesség, a nagyipari beruházások elkerülnek minket, a turizmushoz fűződő remények azok nem váltják be, vagy nem váltották be a hozzáfűződött reményeket. És hogy ezeknek milyen mozgatórugói vannak, illetve milyen válaszokat adtak az elmúlt 30 évben az elitek a kihívásokra, és ezekből mit teljesedett, mi az, ami elmaradt, hogy lehetne talán más megközelítésbe helyezni ezt az egész problémahalmazt. Tehát ilyenekről írunk, és ezekről meg is jelentek kiadványaink. Alapvetően az elmúlt 4,5 évben 4 kiadványunk jelent meg, 2 a Miskolc utcáin képek és gondolatok városunkról címet viseli, ennek van egy első és egy második része. Ez alapvetően fényképeket tartalmaz, illetve ezekhez az utcarészletekhez, épületekhez kapcsolódó gondolatokat, érzéseket, benyomásokat, és van másik 2 kiadványunk is, az egyik a Miskolci útkeresés, a másik a Miskolci látószög címen jelent meg, és ebben a 2 munkában rögzítettük azokat a gondolatokat, amelyek szerintünk a problémákra egyfajta megoldást is jelentenek. A Miskolci látószögbe alapvetően, tehát a főcím, hogy Miskolci látószög, a címe 3 TEF 20 pontban. Itt az iparfejlesztés, a turizmus és a demográfiai kérdések kapcsán a Szentpáli, a Szent Imre és a Szent Hedvig terveken keresztül 20 pontot fogalmazunk meg, illetve ezt fejtjük ki, ennek a mögöttes tartalmát jelenítjük meg, ami az iparfejlesztéshez, még egyszer mondom, az iparfejlesztéshez, a turizmushoz és a demográfiai kihívásokhoz kapcsolódik.
Most zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Kovács Ágostonnal és Kovács Bencével a Miskolc utcáin online platform szerkesztőivel. Mondjunk néhány megvalósítási ötletet a következő percekben, tehát mire jutottatok?
Ez az írás, a Miskolci látószög, ez abból indul ki, hogy létezik-e a világon egy olyan megközelítés, amely nem sematikus, ami nem mintakövető, hanem kifejezetten Miskolc specifikus, az itteni identitáspontokra épít, és csak ebből a perspektívából, a miskolci perspektívából látja a világot, és tesz érvényes megállapításokat. És amikor ezekről gondolkoztunk, ezekről a szempontról, erről a testtartásról írtunk, akkor jelent meg előttünk az a gond, hogy érdemes lenne Miskolc újraiparosításával kapcsolatban egy új iparpolitikát is hirdetni a városba. Ugye ennek az az előfeltétele, hogy az országban az elmúlt évtizedben megindult egy újraiparosítás. Ebben voltak városok, amelyek bekapcsolódtak, ilyen város például ugye Debrecen, Kecskemét, a keleti ország részen Kecskemét, Debrecen, most már éppen Szeged a BYD-vel, és Nyíregyházán, és Nyíregyházán nagyon keveset beszélünk arról, hogy jelen pillanatban is zajlik egy 190 milliárd forintos iparfejlesztési program. Ez 640 hektár ipari parkot fejleszt re. A 190 milliárd forintot azt úgy kell elképzelni, hogy Miskolc egyévi költségvetés, ugye most fogadta el néhány héttel ezelőtt a közgyűlés, 61 pár milliárd. Tehát ez 3 évnyi teljes miskolci költségvetés, amit csak és kizárólag iparfejlesztésre fordít a kormány Nyíregyházán. A nagyságrendek, tehát ez a 640 hektár, ez úgy néz ki, hogy Miskolcon nagyjából 480 hektár iparterület van lefejlesztve, tehát a 640 hektár bőven több, mint Miskolc egész ipari kapacitása, ami, ahová egyáltalán gyárak települtek az elmúlt 25 évben. Na most ehhez képest mi, vagy ettől függetlenül, illetve ehhez viszonyítva fogalmaztuk meg azt a gondolatot, hogy ami az elmúlt 30 évben kialakult, hogy Miskolc kitörési pontja a turizmusban rejlik, ettől egy kicsit talán el kellene távolodni, és iparfejlesztés felé kellene orientálni. Mi két területre javasoltunk ebben a munkánkban egy 400, illetve egy 300 hektáros terület lefejlesztését, illetve azt a fajta szemléletváltást, hogy legyünk arra büszkék, hogy Miskolcnak van egy erős ipari múltja, ugye ez korábban ugye az LKM volt a vasgyár területe, vagy a Digép, és hogy ezekre a hagyományokra építsünk ismét egy erős iparvárost, mert csak ezzel a programmal tudjuk megakadályozni a leszakadásunkat a versenytársainkhoz képest, még egyszer mondom, a keleti ország rész 500 ezer fő feletti város, hogy a Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged és Miskolc, mind a rajtunk kívül mind a négy helyen gigantikus méretű ipari beruházások zajlanak, ezzel egészül még ki Kassa, ugye ott a Volvo gyár fogja egy év múlva megnyitni a kapuit, vagy másfél éven belül, tehát hogy nekünk is fel kell, hogy zárkózzunk. Ez a program, ez részben erről szól, ami az iparfejlesztés, tehát itt egy 8 pontos javaslatunk van, most nyilván mindet nem osztanám itt meg a hallgatós, mert elmenne a műsoridő, de ugye, és az iparfejlesztés mellett vannak természetesen más javaslataink, hogy csak egyet említsek, ami a demográfiai kérdésekre talán valamilyen gyógyírt jelenthetne. Ugye Miskolcon nagyon helyesen van egy salkaházi sára program, amely több mint 400 millió forintot fordít évente a város, az idősek megsegítését szolgálja. Mi azt javasoljuk, hogy induljon el egy Szent Imre program is, amely éves szintén 400 millió forinttal támogatja a fiatalok helyben maradását. Ez alapvetően egy albérletár támogatási programot jelentene.
Mennyire látjátok megvalósíthatónak és fogadókésznek a város vezetését, az új vezetését mondjuk így?
Az az igazság, hogy mi alapvetően a város lakóknak a identitás pontjaira helyezzük a hangsúlyt. Tehát, hogy azt veszük észre, hogy az elmúlt évtizedekben vannak közös pontok, amik igazániból oldalaktól függetlenül, vagy városvezetéstől függetlenül megfogalmazódnak, és konszenzus van mind a két mondjuk nagyobb politikai oldal között, illetve a város lakók között is. Ilyen konszenzus az, hogy demográfiai szinten probléma van Miskolcon. A fiatalok elvándorlása, a lakhatási problémák, tehát hogy ezeket, hogyha így önmagukban nézzük, attól függetlenül, hogy ki mondja, azt tudjuk mondani, hogy ezekben konszenzus van. Mi inkább arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a miskolci stratégiát azt a miskolci kulturális gyökerekből érdemes fejleszteni. És amikor azt mondjuk, hogy az iparosításnak a szerepe az mekkora megtartó erőt tud jelenteni egy város életében, ugye ezzel ezt el lehet mondani egy Debrecen esetében is, Szeged esetében, más nagymegyei jogú városok esetében is, de akkor itt nekünk talán ami egy pluszpontot jelent, hogy a város kultúrtörténetével foglalkozva meg tudjuk azokat a pontokat mutatni az elmúlt 200 vagy akár 300 évből is, amely talán nagyobb potenciállal tud ebből egy sikeres városstratégiát fejleszteni, mint más nagyvárosok. Mire gondolok itt? Sajnos a rendszerváltoztatást követően a nehéz iparnak, mint kulturális értéknek az elmúlt mondjuk 30 évben van egy negatív kicsengése. De ennek a nehéz iparnak voltak itt Miskolcon országos szinten kiemelkedő időszakai is, és azt gondoljuk, hogy akár a 20. század elején, századforduló környékén a vasgyárnak a fejlesztése Európa szinten egy kiemelkedő jelentőségű volt, akár 20. század fordulóján és azt megkövető 30-40 évben kiemelkedő polgármesterek iparosítási munkáját megnézve, vannak olyan példaképek és példaértékű programok, amelyeket akár a mai nehezebb időben szintén hasznosítani tudunk, és ennek egy része ez pont iparosításra épül. Tehát nagyon érdekes megnézni egy szentpáli polgármesternek a működését, hogy az ő működése ideje alatt milyen iparosítási projektek voltak, amik akár nem is feltétlenül a nehézipar támogatták. Most ez csak egy kis vékony szelete, hogyha hulladékgazdálkodást nézzük, akkor a mai Magyarország területén először Miskolcon volt szemétégető telep. Az egész országból, Budapestről ide jártak le megnézni a mérnökök, hogy milyen műszaki feltételekkel tud egy ilyen működni. Ez pont egyébként Szentpálihoz köthető időszakban valósult meg. Akkor Nyugat-Európa szinten jártak miskolci mérnökök különböző műszaki fejlesztést nézni, de beszélhetek nem annyira rég múltról. Itt van egy egyetemünk, ami alapvetően még mai napig nagyon erős a mérnöki tudományterületen. Ennek az elmúlt több évtizedes időben is nagyon sok olyan műszaki fejlesztés és újítás került ki, amit akár világszinten is tudtak kamatoztatni, akár itt magyar mérnökök tudtak, mint tudást kamatoztatni.
Ma zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Beszélgető társaim Kovács Ágoston és Kovács Bence, a Miskolc utcáin online platform szerkesztői. Említettétek, hogy egy közösséget építetek, vagy ez is cél volt a kezdetekkor. Meséljetek erről a közösségről, mekkora és hol gyűltök össze, mi a központ?
Alapvetően ugye a Miskolc utcán egy lokálpatrióta szellemiségű platform. És ugye ennek a szellemiségnek megfelelően csatlakoztak hozzánk, illetve mi is felvettük az emberek olyan lokálpatriótákkal a kapcsolatot, akiknek van gondolatuk a városról. Ez nagyon fontos, hogy egy gondolatalapú megközelítés, értékrend és gondolatalapú megközelítésben keressük a kapcsolatokat. Az online felületünkön ugye többen írnak, már Réman Zoltán neve elhangzott, de Jacsó Pál verseit is szoktuk publikálni, vele közös podcast sorozatunk is van. Nagy Bálint, aki az Avasi Álompincének a tulajdonosa, vagy éppen Nagy Tamás, aki a Miskolci Fidelitás elnöke, velük mind együttműködünk, ők írnak az oldalunkra, megjelennek a gondolataik. Most vannak olyan programok, amelyeket kifejezetten lokálpatrióta szellemiség mellett szervezünk, ezeket részben a Tudomány és Technika Házában, részben pedig a Grizzlyben szervezzük. Ezekről mondanék egy-két gondolatot. Ugye ezek részben kiadványbemutatók, részben valamilyen tematikus programhoz kapcsolódnak. Mondok egy példát, tavaly emlékeztünk Szent Pál István néhai polgármesterünk halálának 100. évfordulójára, és annak például a Grizzly adott otthont. Most egy hónappal ezelőtt, február közepén tartottunk egy kiadványbemutatót, annak a Tudomány és Technika Háza adott otthont. Ezekre a találkozókra, a közös eszmecserékre várjuk azokat a miskolci polgárokat, akiket érdekel ez a téma, akik lokálpatrióták, akik hozzájárulnak a kommentjeiken, hozzászólásainkon, megosztásaikon keresztül az oldal sikeréhez is. Tehát alapvetően igyekszünk minden hónapban ilyen rendezvényeket szervezni. Most március végén is szeretnénk egyet, ez most van szervezés alatt, talán március 25-én fog ez megvalósulni. Ennek a témáját pedig az adja, hogy évelején meghirdettük a Soltész Nagy Kálmán emlékévet. Szerettük volna, hogyha Soltész Nagy Kálmán néhai polgármesterünk ennek az évnek a középpontjába kerül. Ennek apropója, hogy december 5-én lesz 120 éve, hogy elhunyt, és erre szeretnénk emlékezni, és egy olyan programot szervezünk a Grizzlyben ennek kapcsán, ahol a néhai polgármester életútját, városépítő, városfejlesztő tevékenységét fogjuk bemutatni.
Ki volt az eddigi legsikeresebb polgármester szerintetek, tehát aki a legtöbbet tett Miskolcért, vagy a legjobban tette, amit tehetett a hatalmával?
Nehéz megmondani. Nyilván a történelmi idő is nagy szerepet játszik ebben. Az biztos, hogy itt Szent Pálinak a jelenléte az talán markáns. Hogyha most egy első helyet kéne hirdetni, akkor talán azt mondhatnám, hogy ő ott van biztos a dobogó egyik fokán. Ami talán a 20. században, mondjuk úgy a századforduló és a második világháború előtti időszakot nagy mértékben jellemzi polgármesterek szempontjából, hogy volt egy koncepció, ami polgármestereken átívelődően át tudott menni, és talán a jelentősége az nem is feltétlenül csak a polgármester személyéhez volt köthető, hanem egy olyan konszenzus volt a városban, ami nyilván akkor is voltak viták, problémák, nehézségek, ellentétek, akár közgyűlésben, akár személyek között is, de volt egy olyan minimum program, ami egyébként egy viszonylag nagyívű program volt, ugye ez a Nagy Miskolcnak a létrehozása. Ez akár népességszámban is egy jelentős változást jelentett, de kulturális értékekben is egy hatalmas növekvőt. Lehet a színházról is beszélni, a tudomány területéről is beszélni, tehát hogy volt egy olyan program, amihez minden polgármester tudott csatlakozni, és mindegyik polgármester egymásnak adta át gyakorlatilag a programot, amihez ő neki hozzá kellett tennie az adott időszakára vonatkozóan a munkáját. De talán mégis a jelentőség abban volt, hogy tudtak kapcsolódni egymás munkájához, és azt fejlesztve tudtak a városért dolgozni.
Hogyha már a polgármestereknél tartunk, akkor az elmúlt 150 évet, tehát az 1878-as nagy árvíztől szoktuk valamilyen módon a Miskolc utcai szellemiségével tipizálni, és ennek a következő korszakhatárokat szoktuk meghúzni, ugye 1878 és 1909, amikor ugye kivívja Miskolc a függetlenségét a vármegyétől, tehát ez egy közigazgatási önállósodás. Egy elszakadás, amikor a magabíró Miskolc létrejön, erre 31 év kellett a nagy árvíz pusztításai után. Itt ugye érdemes megjegyezni, Soltész Nagy Kálmán ekkor 33 éves, egy hónappal előtte július végén választják meg polgármesternek, augusztus végén elviszi a félvárost a víz, és 1901-ben a századfordulón úgy adja át a város kulcsait, hogy sok tekintetben leelőzzük Kassát gazdasági, kulturális, demográfiai, népességi számban is megelőzzük Kassát, tehát erre volt neki 23 éve, csak ha visszagondolunk, hogy az elmúlt 23 évben mire jutottunk, tehát hogy egy ilyen helyzetből is sikerült rettenetesen komoly eredményeket létrehozni, és ugye az ő törekvéseit viszi tovább Szentpáli István, 1909. január 1-től elnyeri a város a törvényhatósági jogú státuszt, és közben a századfordulóra kialakul az az elképzelés, hogy egyesíteni kell a Miskolc körül elterülő településeket, létre kell hozni Nagy Miskolcot, ami a térségnek a regionális központja lesz. Ez 1945-1950-re valósul meg, ez is egy nagyjából 30-40 éves program. És utána jön az acélváros koncepció 1950-től 1980-80-as évek közepéig, ez nagyjából szintén egy ember öltőt ölel fel, mikor nagy iparváros leszünk, amikor nem csak a keleti ország része, hanem talán az egész ország legfontosabb ipari centruma lesz Miskolc központtal az észak-magyarországi régió, vagy térség. És ugye elérkezünk a rendszerváltoztatás időszakához, szintén 35 év telt el, egy emberöltő, és ezt a korszakot nem tudjuk igazából elnevezni, nem tudjuk azt mondani, hogy ez a Nagy Miskolc program, ez az önállósodás, a megyétől való önálló közigazgatási törekvéseknek a korszaka, az acélváros korszak, ezt nem tudjuk leírni. És ugye, hogy ennek vajon mi lehet az oka, hogy miért nincsenek most olyan nagy célkitűzései a városnak, miért nem voltak az elmúlt emberöltő során, amikor valamilyen cél felé tudták volna vinni a várost vezető polgármesterek, illetve szereplők a városnak a hajóját, ezt nagyon nehéz megmondani, hogyha polgármestereket kellene kiemelni, akkor nyilván Soltész Nagy Kálmántőt feltétlenül, Szent Pál Istent feltétlenül, Hordobai Sándort feltétlenül, ők a polgári korszak leghosszabb hivatalban lévő polgármesterei, városvezetői, akik alatt a város rengeteget fejlődött. Hogyha az elmúlt 30 évből, 35 évből kellene kiemelni egy szemét, akkor dr. Kriza Ákost emelnénk ki, akinek a 9 éves városvezető tevékenysége alatt kétségtelenül nagyon sokat fejlődött a város. De mégis az elmúlt 30 évet nem tudjuk egy szóval leírni, nincs egy olyan városfejlesztési irány, amely felfűzte volna ezt a tevékenységet, amit úgy nevezünk, hogy a város felemelkedésének valamilyen programja.
A jelenlegi városvezetés a Bükk városaként definiálja Miskolcot, és ez egyfajta turizmusra is utaló jel, ugye? Ezt jónak tartjátok? Tehát amit eddig láttok, az mi a véleményetek róla?
Abszolút jó, tehát nyilván Miskolc adottságaihoz nagyon erős jelenlétet képvisel a zöld terület és a Bükk, mint természeti erőforrás. Azt gondolom, hogy ez egy kitörési pont lehet, hogyha a turizmust nézzük, de önmagában ott a turizmus nem fogja tudni mondjuk a demográfiai problémáját megállítani vagy helyrehozni a városnak. Tehát talán mint turizmus erősítő koncepció ez egy nagyon jó ötlet, és azt gondolom, hogy emögött most már lehet látni, hogy tartalmi elemek is kezdenek kiépülni. De sokszor ugye érdekes, hogy maga az oldal is ugye ilyen épületeknek a képeivel indult el, mint én gondolatmegosztó oldal, és ez csak nem olyan régen jutott eszembe, valahol olvastam, hogy ha jól emlékszem, Churchillhez köthetik azt a mondást, hogy mi mondjuk meg, hogy mit építünk, majd az épületek mondják meg rólunk, hogy mi milyen millióbe élünk. hogy ez egy nagyon fontos, hogy itt az épített környezet és mondjuk ott a természet viszonya az, hogy tud kapcsolódni egymáshoz. Ebből a szempontból Miskolcok óriási előnye van, mert viszonylag rövid távon a természeti értékeket tudjuk megcsodálni és élvezni. Azonban, hogy ezt hogy tudjuk úgy kiaknázni, hogy valamilyen épített struktúrába, infrastruktúrába vagy programszinten ez hogy kapcsolódik be a város életébe, az már talán egy ilyen nehezebb kérdés, és nagyon sokat mond el, hogy a megvalósított épített környezet aztán tényleg gyakorlatilag mit üzen vissza a városlakók számára. Tehát talán amikor valami ilyen szinten a környezettel való kapcsolatunkat keressük, akár program szinten, kulturális értékek szintjén, akár épített környezet szintjén, akkor a gondolati síkon is egy lépéssel talán mélyebbre érdemes leásni, és úgy megtervezni folyamatokat, hogy aztán az a későbbi jövőben tényleg hosszú távon tudjon működni.
A turizmus az egy 30 éve, egy 3 évtizede megfogalmazott kitörési pontja a városnak. Én azt szoktam mondani, hogy a turizmusnak a prioritása az a nehézipar romjain született meg. Volt egy rendkívül rossz élmény. Összeomlott a nehézipar, ráomlott Miskolcra, rászakadt a munkanélküliség nehéz örökségével. Tízezrek vesztették el a munkájukat. Megélhetési válságba sodródott Miskolc lakosságának egy jelentős része. És akkor a városvezető elitek úgy gondolták, ez a 90-es évek közepéről beszélünk, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő Miskolcon, valami új alapokra kell helyezni a városfejlesztési stratégiát. És ez a új alap, ez lett a turizmus. Ez egy 30 éve tartó toposz, most már talán így is fogalmazhatunk, hogy majd a turizmus kihúzza Miskolcot a nehézségekből, a gödörből, a gödör aljáról. Ez azonban most már van egy olyan távlat, egy olyan időtávlat, amikor ezt lehet valamilyen módon elemezni, hogy ez mennyire sikerült. És azért az be kell látni sajnos, hogy ez nem sikerült alapvetően. Ezért érdemes visszamenni a legsikeresebb korszakok polgármestereihez, azokhoz a legsikeresebb időszakokhoz, amikor a város nagyon dinamikusan fejlődött, illetve megnézni az elmúlt másfél-két évtizednek azokat a példáit, ami versenytársainkat, amelyek városokban máshogy alakult ez az időszak. Nagyon sikeresek lettek. És hogyha ezeket megvizsgáljuk, mind Miskolc múltját, mind a versenytársainknak az elmúlt két évtizedes történetét, akkor azt látjuk, hogy alapvetően ipari fejlesztések nélkül, nagyon komoly újraiparosítás nélkül igazából nem fogunk felzárkózni a legsikeresebb magyar városok közé.
A műsoridőnkből vendégeim Kovács Ágoston és Kovács Bence, a Miskolc utcáin online platform szerkesztői. Említettünk több kiadványt is, az egyik itt van a kezemben. Gondolom a képeket, Bence, te készítetted ebbe a kiadványba, és az írások, hogyan válogattátok össze ezt az egész kiadványt?
Igen, alapvetően a kiadványnak a koncepciója az otthon fogalmához kötődik. Ezeket a bejegyzéseket, amiket itt a kiadvány tartalmaz, az eddigi munkákból egy válogatásképpen rendeztük össze, mind a képeket is, mind a hozzájuk tartozó bejegyzéseket. Azt gondoltuk, hogy a lokál patriótáknak a szellemi muníciója az az otthonnak a fogalmából táplálkozik. Az otthonnak a megérzés és az itteni megélése az talán egy külön műsori időt kitöltene. A kiadvány indító gondolata az Hamvas Bélától származik, a helynek arca van. És talán valahogy ehhez is társulnak a bejegyzések. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tereinknek, épületeinknek, intézményeinknek az arcát ismerjük. Ezeket az arcokat próbáljuk olykor-olykor bemutatni egyfajta szempontból, hiszen más érzésünk van egy tiszai pályaudvaron megérkezve a városba, vagy más érzésünk van mondjuk, hogyha busszal érkezünk, a búzatéren szállunk le, de akár teljesen másik millió érzünk a belvárosba, a főutcán sétálva. Ezeknek az érzéseknek egy-egy szeletét szeretnénk bemutatni ebbe a kiadványba, és igyekeztünk az otthonhoz, otthonérzéshez fűződő vagy kapcsolódó bejegyzéseket összerendezni.
A szerzőkről mondanék még néhány szót. Jacsó Pál, Nagy Bálint, Nagy Tamás, Réman Zoltán, Bence és jó magam írtunk ebbe a kiadványba. A bevezetőt a Cofáron fiatal eszmetörténész írta, akinek Lokálpatrióta klub keretében tavaly novemberben két kötetét is bemutattuk itt Miskolcon. Bence ugye mondta, hogy ugye az otthon fogalmához, vagy az otthon fogalma rendezi csokorba ezt a kis kiadványt, és van egy másik aspektus is, ugye a sétáló ember nézőpontjából közelítettünk. Tehát az, hogy sétálunk a városban, ez egy alapélménye minden miskolcinak. Nagyon sokszor elmegyünk egyes utcarészletek, egyes épületek mellett, akár több százszor, több ezerszer is életünk során. És hogy milyen aspektusból tekintünk ezekre az épületekbe. Lehajtott fejjel a turista szemüvegén keresztül, ami koordinátorrendszer nézi, hogy A-ból B-be hogy lehet elmenni ugye a telefonján, a GPS-en keresztül, vagy pedig égre emeljük a tekintetünket, és nézzük azokat a homlokzati elemeket, amelyek Miskolc arcát is adják, és hogy ezekhez az épületekhez, ezekhez a terekhez, ezekhez a helyekhez milyen viszonyunk van, hát ilyen ezeket a gondolatokat tartalmazza ez a januárban megjelent kis kötet.
Melyik a kedvenc utcátok Miskolcon, vagy épületetek, van ilyen?
Van több terület is, amihez ugye erősen kötődök érzelmi szempontból, és az utóbbi években talán, ami egy ilyen új színfoltja számomra is a városnak, az az Avasi pince sorok világa, azon belül is a mélyvölgyi rész. Azt gondolom, hogy egy teljesen unikális, nem csak itt Magyarországon, hanem itt Európában is, hogy a sétáló utcától, a belvárostól pár perc távolságra egy teljesen különálló világ, egy kis mikro történetek kozmosszal jelen van, és talán az is teljesen egyedülálló, hogy ezt mennyire nem tudjuk kiaknázni. Hál' Istennek az utóbbi időben azért már van mozgolódás, nagyon sokan vesznek ott pincét, akik fel tudják újítani, és közösségi térként is tudják használni. Ez legyen szó egy családi közösségről, vagy akár egy barangolásról, ami több tízezer embert meg tud mozgatni.
Igen, ugye Bencének nem csodálom, hogy a mélyvöld az egyik kedvence, van is ott saját pincéje, illetve két évvel ezelőtt megcsinálta az első saját borát, tehát van egy kis szőlő területe is Mái határában. Én Diósgyőrben lakok, és hozzám a legközelebb a diósgyőri kulturális, természeti épített környezet van, szívemhez az áll a legközelebb, és ennek megfelelően, amit én nagyon-nagyon szeretek a városba, és hogyha tehetem, ott szoktam is időzni a II. János Pál pápa tér, ami szerintem az elmúlt évtizedek legjobban sikerült közterülete Miskolcon. Különleges atmoszférája van, ugye ott van a barokk templom, katolikus templom, illetve hát az út másik oldalán pedig a 10 emeletes bérházak, és ek között, a terület között pedig ott van a színvával tarkított gyönyörű tér, amit hát a Szentpápáról neveztek el, úgyhogy nekem az a kedvenc területem, vagy kedvenc terem Miskolcom.
Milyenek Miskolcon a lokálpatrióták, legalábbis akikkel ti kapcsolatban vagytok, akár korosztályban, mit tudunk elmondani róluk?
Alapvetően nekem az a meglátásom, hogy a miskolci lokálpatrióták nagyon erősen kötődnek Miskolchoz. Tehát talán van egy kicsit csak azért is mentalitás bennünk. Ez ha mondhatom, a miskolciak nagy részére, vagy a borsodiak nagy részére azért igaz. És ez egy előnyös mentalitás. Szerintem sokszor ebből előnyt tudunk kovácsolni, hogyha most meg kéne fogalmazni, hogy mit jelent, vagy milyen az a miskolci lokálpatrióta, akkor valahogy most így hirtelen az jut eszembe, hogy azokra kell gondolni, akik beállnak egy hosszú sorba a forgóajtó előtt, utoljára mennek be, de először jönnek ki. Leleményes, nagy küzdő, és nagyon szereti a városát. És hál' Istennek rengeteg olyan fiatallal is találkozok, kortársainkkal, akikben ezek a tulajdonságok megvannak.
Igen, az biztos, hogy a miskolci civil világban hatalmas szunnyadó energiák vannak. Nagyon sok olyan lokálpatriótával, olyan miskolcival találkozunk, beszélgetünk, akinek rengeteg számtalan ötlete van a városról, és érdekli és foglalkoztatja azt, hogy mi ennek a városnak a sorsa, mi a jövője. Tehát, hogy valóban van egy ilyen, hát talán nem a legszebb szó, de talán van egy ilyen dacis, hogy mi miskolciak vagyunk, és hogy ez a város most talán nem a legszebb pillanatait éli meg, de nekünk vannak a legjobb adottságaink, ennek a városnak vannak, és a mi miskolciságunk egyszer ezt ki is fogja bontani, és ez lesz, ahogy annak idején Móri Zsigmond mondta, valóban a legnagyobb jövőjű magyar város.
Ez így végszónak is tökéletes, de azon mondjunk elérhetőségeket, tehát a Facebookon megtalálhatóak vagytok, Miskolc utcáin, ezt kell beírni a keresőbe, ugye?
Így igaz, igen, igen.
Van egy honlapunk, miskolcutcain.hu, illetve Instagramon is fent vagyunk.
Igen, ott is Miskolc utcáin néven.
Guszti Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük a lehetőséget.
Nagyon köszönjük a lehetőséget.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Kovács Ágostonnal és Kovács Bencével, a Miskolc utcain online platform szerkesztőivel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban. Ó, szabadság!
világ, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve, annyi ilyen által, mint kísértett, bolygott lelkünk a világban érted, a világban érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskat egy ideig állván, egy ideig állván, egy ideig állván, egy ideig állván. Mégis szám kivetve voltál, mint a gyilkos Káin bújdokoltál. Mégis szám kivetve voltál, mint a gyilkos Káin bújdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésed hóhérok lesték, hóhérok lesték. Hóhérok lesték, hóhérok lesték. Hadd nézzünk szemedbe, hadd nézzünk szemedbe, ó szabadság, ó szabadság. Ne félj semmit, megvédünk, csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdíts meg zászlót. Ne félj semmit, megvédünk, csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdíts meg zászlót. Lesz sereged ezer és ezernyi, kész meghalni, vagy diadalt nyerni, vagy diadalt nyerni, vagy diadalt nyerni, vagy diadalt nyerni. Hadd nézzünk szemedbe, hadd nézzünk szemedbe, ó szabadság, ó szabadság.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan nemzeti ünnepünkön szentmisét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.